érő szájtátókat. Zombori még az Elkondor páza néhány taktusát is felismerni vélte a zenében. A holdfény megerősödött, annélkül, hogy maga a hold felbukkant volna. Aztán egyszerre csak ő is megjelent, egy hatalmas, csiszolt sziklafalon, amelyet évek, évtizedek, vagy talán évszázadok kemény munkájával dolgoztak simára. A kőlap maga iszonyatos súlyú lehetett. Zomborinak fogalma sem volt róla, hogy hozhatták le a föld alá, s mivel állíthatták fel. Talán azokkal a módszerekkel, mint a hasonló köveket a piramis városokban. A kő azonban nem volt egyszerűen csak kő. Legalábbis a felszíne nem. Valószínűleg ezüstlemezekkel vonták be a felületét. Abban a pillanatban, ahogy a hold tányérja megjelent rajta, vakító ragyogás töltötte be a teret. Olyannyira, hogy be kellett csuknia a szemét. A hold megtelepedett a fal közepén, s csak lassan mozgott előre. Zombori megértette, hogy addig kell végrehajtani az áldozatot, amíg az égitest a kövön tartózkodik. Az pedig nem lehet több háromnegyed óránál. Háromnegyed óra még az élet. A hold lassan elindult a kőlap felső széle felé. Ami ezután történt, olyan gyorsan történt, hogy moccanni sem volt ideje. Eddig azon csodálkozott, hogy miért csak Julia van der Haas és Gabriel cipelték őket, miért nem segítenek be nekik a kicsik. Rituális okot gyanított a háttérben. Most azonban úgy érezte, megdől az eddigi elmélete. Egy fúvós hangszer, talán pánsíp, éles hangjára egyszerűen megrohanták őket a tollkoronás festett arcú kicsik. Felkapták, a levegőbe emelték, és magukkal ragadták valamennyiüket. Mire felucsodott, már egy kőpadon pihent a szentély előtt. Bár nem igen tudta mozgatni a fejét, annyit azért látott, hogy nagyjából 10 méter magasan lehetnek a lent ücsörgő kicsik felett. Az angol a mellette sötétedő padon feküdt, mintha a kicsik feltették volna magukban, hogy nem szakítják el őket egymástól.
– Végállomás! – nyögte az angol, kiköpve a szájából egy kis port. – Nem jött be, amire számítottunk.
– Az még nem biztos – morogta Zombori.
– Maga még reménykedik?
Zombori megpróbált bólintani, de a nyaka csak nehezen engedelmeskedett az akaratának.
– Még minden megtörténhet. Ezt mondták a rabszolgák is a kereszten. Mit gondol, milyen érzés, amikor valakinek élve tépik ki a szívét?
A zene megerősödött, és ismét felhangzott az a furcsa doppergés, amelyet nem egyszer hallottak a hegyek között. Akárhogy is forgatta a fejét, nem látta a dobosokat, és a táncolókat sem. Mert hogy valahol táncoltak, ahhoz kétség sem férhetett. Angos rikkantások közepette ütötték a táncosok a talpukat a földhöz, és csörgettek is mellé valamit. Ez a dobolás azonban másféle volt, mint amilyet odafent hallottak. Az a vad elejtésére szolgált, ez a feláldozására. Az a vadászaté volt, ez a lakomájé. A tollas fejdíszű pap a szentélyből jött ki 3 kísérőjével együtt. Mintha icipicit magasabbak lettek volna a többinél, bár talán az ágas-bogas fejdíszkeltette ezt az illúziót. A kezükben tartott kőtálak minden szónál ékesebben meséltek róla, mi lesz a következő percekben a feladatuk. Zombori úgy érezte, kezdi elveszíteni a hidegvérét. Igyekezett feldobni magát a levegőbe, majd a csuklóján próbálta meg eltépni a kötelet. Ennyi erővel persze akár egy hajókötelet is rángathatott volna.
– Ideges? – kérdezte az angol. – Tudja, mit sajnálok a legjobban? – Mit? – kérdezte a kötelét feszítve Zombori. – A pipám fejét. Hogy a fenébe tudott letörni? Nincs valami ötlete?
A főpap melléjük ért, felemelte a fejét, és mondott valamit valamilyen nyelven, amit természetesen nem értettek. A 3 pap azonban megértette. Letették a tálaikat a lábuk mellé, majd elsőnek Zomborihoz léptek. A kutató ekkor elveszítette az uralmát az idegei felett, és ordítani kezdett, ahogy a torkán kifért.
– Menjetek innen! Tűnjetek a fenébe! Követelem, hogy engedjetek szabadon! Én antropológus és régész vagyok! – Engem se hagyjon ki a buliból! – figyelmeztette az angol.
Az egyik pap Zombori fölé hajolt, és óvatos mozdulatokkal kigombolta az ingét. amint puha finom kis keze a melléhez ért, Zombori elcsendesedett. Egész bensejét földön túli nyugalom járta át. Feje lehanyatlott a kőasztalra, és szótlanul tűrte, hogy a pap lemesztelenítse a mellkasát. Az angol ekkor meghökkent. Megpróbált felemelkedni, és furcsa, magas hangon kiabálni kezdett.
– Hé, mi van magával? Miért hallgatott el? Mit csináltak magával? El ne aludjon itt nekem, ébresztő Zombori!
Zombori azonban úgy érezte, mintha végzetesen elálmosodott volna. Már nem is bánta annyira, hogy fel fogják áldozni. Elvégre valamikor be kell fejeznie az életét. Akkor már jobb, ha előbb, mint később. Mi a fenéért húzni, halasztani a dolgot?
Ébredjen, Zombori!
Ordította az angol.
Vigyázzon, hipnotizálják, ha elalszik, mindennek vége!
A pap most az angol fölé hajolt. Kigombolta az ingét, és őt is végig simogatta. Az angol reakciója azonban más volt, mint Zomborié. Csak még jobban feltúráztatta magát a simogatástól.
Ébredjen, Zombori, ébredjen!
A papok sorban végigvonultak a padok között. Zombori elhomályosuló szemekkel nézte, amint szabaddá teszik a padon fekvők mellkasát. Először Vauni professzor hatalmas, kissé már hájas teste bukkant elő a ruha alól, hasa fölött jókora forradásokkal. Zombori tudta, hogy Vauni fiatal korában kedvelte a küzdősportokat, alig hanem az akkoriban szerzett sérülések nyomai látszottak a bőrén. A mellette fekvő Nick Holmesnak viszont jószerével nem is volt mellkasa, csak néhány vékonyka borda szerénykedett a gyomra felett. Amikor Al-Bakr professzornőhöz ért a pap, Zombori elfordította a fejét. Annyit azonban még így is látott, hogy Al-Bakr kisasszony mellei olyan kíváncsian nyújtózkodtak a föld alatti terem mennyezete felé, mint a tenger alatt járó periszkópja a tenger felszíne felé.
– Ébredjen, Zombori!
– hallotta vastag függöny mögül az angol hangját.
– Ébredjen, mert mindennek vége!
A kicsik odalent a padokon ekkor sivító trillázásba kezdtek, úgy, ahogy az arab asszonyok teszik, ha örülnek valaminek. Szájuk elé szorították a kezüket, és pergették a nyelvüket, mint a madarak. A papok felemelték a kőtálakat, és maguk elé tartották. A főpap kezében ekkor már fekete obszidián kés csillogott. Olyan, amilyennel jó néhányat megöltek a Pireneusok vándorai közül.
– Mi a fene? Ez?
– hallotta az angol hangját. – Obszidián, kés. Ezt alig, hanem ő mondta.
– Ez annyit jelent, hogy megölnek bennünket?
Bólintani akart, de iszonyatos fájdalom nyilalt a tarkójába.
– El ne aludjon!
– hallotta az angol könyörgő hangját.
– Ne aludjon el, mert
a pap felemelte a kést. Zombori egyetlen pillanatig azt hitte, ő felette áll. Majd amikor egy kicsit kitisztult a pillantása, rájött, hogy Miss Al-Bakr lesz az első áldozat.
– Ne!
– ordított fel kétségbe esetten. Ez a kiáltás aztán elfújta korábbi bágyadságát, mintha elszállt volna a varázs, amelyet a pap simogató keze bocsájtott rá. A pap morgott valamit, és Miss Al-Bakr teste fölé hajolt. Ebben a pillanatban azonban odalent a piramis lábánál élesen felkiáltott valaki.
– Ne! Hagyd békén őket!
Zombori lefelé fordította a fejét. Heves dulakodást látott odalent. Testek görültek egymáson, miközben Lamás doktornő egyfolytában kiáltozott és fenyegetődzött.
– Nem ölheted meg őket! Gyere vissza, vagy lelőlek!
Egy félmeztelen nő, akiben Julia van der Haasra ismert, késsel a kezében Lamás doktornőre támadt. A doktornő megpróbált védekezni ellene, többször is ráfogta a fegyverét, a másik azonban ügyesen legugolt, majd amikor a megtámadott fölé magasodott, felemelkedett, és a saját géppisztolya agyával vágta állon. Mademoiselle Lamás úgy omlott össze, mintha kirántották volna alóla a lábát. De csak egyetlen pillanatra. Julia van der Haas eközben már a lépcsőn igyekezett felfelé, kezében a késsel és a géppisztollyal.
– Megölöm őket!
– visította.
– Én akarom megölni őket!
Ebben a másodpercben két korong is felbukkant a levegőben. Mindkettő villámsebesen Julia van der Haas felé tartott. Az asszony észrevette őket, kihúzta magát, majd amikor a két korong már